kedves gyülekezetba létára vasárnapja van, ami azt jelenti, hogy örvendez, vigadoz, ugrándoz, és nagyon izgalmas dolog ez, hogy a böjti időszakban, vagy a böjti időszaknak van egy olyan vasárnapja, amikor örvendezni kell. Bár azt gondolom én, hogy nem áll messze a jézusi gondolkodástól ez a parancs, vagy ez az elképzelés, hiszen ő azt mondja, hogy amikor böjtölsz, kend meg a te arcodat, és örvendezzél. Most egy picit persze szabadon fogalmaztam, és vigadozzál, azaz nem feltétlenül komoran kell a böjtben részt venni, ha böjtölünk, hanem lehet örvendezni, és persze lehet bánkódni azokon a dolgokon, amelyeket elrontottunk, és ez az időszak arra is felhívja a figyelmet, hogy bocsánatot kell talán az Úrtól kérnünk, de örvendezés sincs bocsánatkérés nélkül, vagy fordítva, úgyhogy örvendezzünk akkor ma. Arra ugyan nem bátorítok senkit, hogy ugrándozzon és táncra perdüljön, de ha erre érezne bátorítást az ige hatására, ám legyen és örvendezzen, ugrándozzon, ha úgy esik jól. A mára kijelölt szakasz megtalálható János evangéliumának a 6. részében. Egy nagyon közismert része ez a Szentírásnak, azt gondolom én, és azon ritka történetek közé tartozik, amely mind a 4 evangéliumban megtalálható, sőt, ha jól emlékszem, ez az egyetlen olyan története az Új Szövetségnek, ami mind a 4 evangéliumban megtalálható. Így szól ez. Ezek után elment Jézus Galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival, közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Felelt neki Filip, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenük kapjon valami keveset. Mondta neki, egy az ő tanítványai közül András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi ez ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket, nagy fű volt, pedig azon a helyen leültek azért a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig leültek hasonlóképpen a halakból is, amennyi akartak, amint pedig beteltek, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltöttek 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek ezt látva, az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták, bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Látszólag ez a történet egy olyan csodáról szól, ami bennünket izgat, hiszen hogyan lehet a semmiből vagy a kicsiből sokat csinálni, és hogyan lehet valami olyan dolgot művelni, ami egy kilátástalan helyzetben, helyzetből megoldást hoz a mi számunkra. Talán nem véletlen, hogy az ige összeállítói most az utóbbi vasárnapokon a csodákat veszik sorra, és talán Jézus, amikor készül arra, hogy elmegy, lehet, hogy az életének ezen szakaszában több csodát tett, ezt ugyan nem számoltam most ki, úgyhogy lehet, hogy csak próbálkozom ezzel egy ilyen fajta gondolatot elhelyezni, de úgy emlékszem, hogy több csodát tesz az utolsó szakaszban, mint az elején, bár ezt így nem lehetne súlyozni, hiszen tesz akkor is, és tesz a vége felé is csodát, de mindenképpen olyan csodákat tesz, amelyek talán azok számára, akik őt követik, elegendőek egy életen át, vagy egy életre meghatározó gondolatokat, egy életre meghatározó helytállást következményeznek. Mégsem a csodáról szeretnék elsősorban beszélni. Mindig azt mondtam régebben is, hogy a friss hívőnek van szüksége csodára. Annak, aki megtért és arra gondol, hogy vajon jó üzletet kötötte Istennel, annak mindig több csoda van az életébe, mert hisz szükséges, és ezt jól tudja az Úr, hogy meg kell erősíteni az ő hitét, és később már nem válik ez olyan fontossá. És észrevettem magamon is, hogy ahogy az ember hullámvölgybe kerül, megint inkább a csodák felé szeretné terelni a gondolatait, pedig hányszor megtapasztalta már az Úr karját, erejét, és lehetne csak abból táplálkozni, ami az emlékeiben előjön, mert hisz tudnia kellene, hogy Jézusnál nincs lehetetlenség. Két főszereplője van Jézuson kívül ennek a történetnek, és ez a kettő, ami Jézussal együtt három, és majd lesz még egy negyedik, akkor már így nem is kettő, hanem négy szereplője van, akire érdemes odafigyelni ebben a történetben. Én azt gondolom, hogy nem azért jegyeztetett le ez elsősorban, mert itt 5000 férfi, ugye mert nem tudjuk pontosan, hogy hányan vannak, mert azt olvassuk a Szentírásból, hogy akik leültek, azok 5000-en voltak férfiak, és ahogyan manapság ebben a társadalomban is inkább a férfiakat számlálják, ahelyett, hogy a hölgyeket is számlálnák, még itt is így volt, hogy csak férfiak vannak számszerűsítve, és a gyerekek, és az asszonyok pedig nincsenek, úgyhogy biztos, hogy lényegesen többen voltak, mint 5000-en. Szóval nem feltétlenül erről az óriási csodáról szól ez a történet, nem feltétlenül ezért van leírva, kétségtelen lehetne csak erről gondolkodni. Én mégis azt gondolom, hogy miközben Jézus eledelt ad annak a sokaságnak, aki a csodák miatt követi őt, van két fontos szereplő ebben a történetben, akinek az életét, a hitét szeretné tökéletesíteni Jézus. És az ő hit életüknek csiszolgatása legalább olyan fontos Jézus számára, mint az, hogy az éhező emberek sokasága élelemhez jusson. A többi evangéliumban azt olvashatjuk, hogy gyötrik Jézust a tanítványok, hogy el kellene már küldeni eledelért, küldj el embereket, hogy vásároljanak eledelt az őket követők számára. Itt pedig csak annyit jegyez meg János, hogy hova mentek, mi történt, és Jézus pedig arra bátorítja a tanítványait, helyesebben megkérdezés, ha tetszik, provokálja őket, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. Vajon miért Filipnek mondja ezt rögtön? Vagy miért nem Péterhez fordul? Vagy miért nem a szeretett tanítványhoz fordul? Vajon miért kell Filipnek ebbe a nehéz helyzetben valamiféle reflexiót mondani? Ki is ez a Filip? Filip Betsajdából való, Péter és András városából, és az ő számára megfogalmazza Jézus a követelményt, rászól, hogy kövesse engem, és ennek hatására Filip megtér. Egy nagyon érdekes figura bontakozik ki Filipben a mi számunkra, hiszen Filip ennek hatására azonnal elmondja az örömhírt. Ó, micsoda nagyszerű gyülekezeti tag, nem csak a maga hitéletét szeretné építeni, hanem azonnal megérti, hogy milyen feladata van egy megtért embernek. Ez nem elsősorban magánügy, vagy nem csak magánügy, hogy valakit Isten megszólított, hanem azért hívja el Isten az ő szolgáit, és legyen ez akárki, mert hogy a hit hallásból van, és innentől kezdve honnan hallaná meg a szomszéd, a család, a munkatárs, bárki azt, hogy van egy másfajta alternatíva az életben, hanem attól, akit megszólított az Isten irgalma. Filip azonnal továbbadja Nátánaelnek. Hallottad? Itt van Jézus. Gyere vele! Azaz betölti a jó tanítvány szerepét Filip. Mi baja van vele Jézusnak? Hát nem elég ennyi. Nem elég annyi, hogy Filip bizonyságot tesz, hívja az ő legközelebbi barátját, hívja azt, akit az Úr az ő szívére helyez. Nem elég ennyi. Filip. Éhesek az emberek, adjunk neki, nekik kenyeret, ha leszeretném fordítani. Van egy másik szereplője is ennek a történetnek, aki egy másfajta típust rajzol meg a mi számunkra. Ő nem más, mint András, aki nagy valószínűséggel ismeri Filipet, hiszen tudjuk, hogy közel is állnak egymáshoz, mert amikor a görögök akarják látni Jézust, Filiphez mennek, aki nem meri vállalni ennek a nehézségét, és rögtön Andráshoz fordul, hogy segíts már ebben a kérdésben, ezek pogányok, nem a mi hitünk szerint valók, vajon oda szabad-e vinni Jézushoz őket. Ennek a történetnek van egy másik szereplője is, András, aki bekapcsolódik ebbe a történetbe. Lehet, hogy Filip segítségére akar sietni? Hát uram, ne bolondulj már meg, hát hogy adjunk mi ezeknek kenyeret? Hiszen Filip megfogalmazza, hogy 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. Hát honnan vegyünk mi ennyi pénzt? Egy dénár volt az adó abban az időszakban, ami fizetni kell, egy óriási mennyiségű pénz ez. Hát honnan vegyünk mi ennyi kenyeret? Andrásnak valami kezd derengeni. De rögtön rávágja, hogy mi ez ennyi embernek. Van itt egy gyerek, akinek van 5 kenyere és 2 hala. Nagyon nehezen jegyeztem meg ezt az arányt, mert mindig összekevertem, hogy 5 hal és 2 kenyér, vagy 2 hal és öt kenyér, aztán úgy tudtam megegyezni, hogy kevés húshoz sok kenyeret kell enni, hogy az ember jól lakjon. Szóval van itt valaki, akinek van valamije. De mi az ennyi embernek? Ő egy olyan típusú hívőt rajzol le, akinek kezd valami derengeni, de rögtön megijed attól, hogy valami olyat mondott, ami az Úrnak nem tetszik. Á, nem kell ennek neki látni, hát csak ennyi van. Van egy ilyen tanmese, hogy valami félig üres, vagy félig tele van. És nem mindegy a hozzáállás. Mert lehet azt mondani, hogy nézd csak, ez már eddig tele van. Ó, ennek a fele hiányzik. Ugyanarról beszélünk, ugyanaz a megfogalmazás, körülírás, teljesen ugyanaz, az egyik szerint ebben már alig van valami, a másik szerint. Hát nézd csak, mindjárt tele van. De nem tudja András eldönteni, hogy jót mondott, vagy valami olyat mondott, ami majd dorgálást fog maga után vonni, és lehet, hogy már megint hamarabb beszélt, mint ahogy kellett volna beszélnie. Filep, maradjunk egy picit Filepnél. Adjunk kenyeret nekik. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen nehéz helyzetbe keveredik Filep. Én átéreztem az ő nyomorúságát. Minden szem rászegeződik. Filep, és ha megengedi, a testvérek hagy csapongjanak a gondolataim még egy picit. Mert ilyenkor én mindig azon szoktam gondolkozni, hogy vajon mivel játszadozhatott el gondolatban Filep, amit az Úr tudott. Nagyon izgalmas és érdekes az utolsó vacsorának a képe, amikor azzal gyötrik Jézust, hogy ki az áruló. És Jézus, biztos emlékszünk rá, azt mondja, hogy aki velem együtt márta tálba, az az áruló. És szinte megelevenedik a képe, hogy mindenki elkapja a kezét a táltól, csak nem én vagyok az Uram, mert hisz azt gondolom én, és talán nem járok messze az igazságtól, hogy mindenki eljátszott azzal a gondolattal, hogy hogyan lehetne Jézust leváltani. Filep vajon mi gondolkozott? Eljött az ő nagy pillanata, amikor mindenki előtt, egy ekkora gyülekezet előtt, ekkora tömeg előtt, ő lehet az, aki Jézus helyébe léphet, vagy ő lehet az, aki az első lehet a tanítványok között, vagy közül. Nem ír erről az írás, nem biztos, hogy ez így van, de megengedi a történet, hogy ezen így gondolkodjunk. Vagy lehet az is, hogy Jézus próbára akarta tenni az ő hitét, Filep. Megnyugodtál abban, hogy már valakit hoztál az én táboromba, és úgy gondolod, hogy ez elég. Emlékszem egyszer egy hívő gyülekezetben valami hasonlóról beszélgettünk, és fiatalos hévvel, már nem emlékszem rá, hogy én prédikáltam-e, de azt tudom, hogy ott voltam, és vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy ott voltam, mert csak a történet lényegére emlékszem igazából. És az egyik idősebb testvér reflexiója erre a noszogatásra az volt, én már annyi mindenkit hívogattam. Egy életre megegyeztem ezt a mondatot, mert annyira jellemző. Már én annyi mindenkinek elmondtam. már én megtettem, ami az én dolgom, már mást nem kell tennem, már mást nem kell végeznem, mert már mindent elvégeztem, amit el lehetett végezni. Filip, adjál kenyeret nekik. És persze lehet a fizikális kenyérre gondolni, vagy lehet arra a mennyei kenyérre gondolni, amire Jézus majd felhívja ennek a résznek a végén a figyelmet. Ordító az éhség. Filip, adj nekik kenyeret. Ilyen emberi a válasza Filipnek. Én Uram, hát miért hozzám szóltál, miért nem szólsz Péternek, vagy miért nem szólsz Jánosnak, úgyis szereted őt, hát szólj neki, majd ők elintézik. Vagy szóljál esetleg a többieknek, hát nehogy már én, nehogy már nekem kelljen ezt megoldani. És rögtön az ember ilyenkor azonnal hárítás közben elkezd azon gondolkozni, hogy azért jól kitolt velem Jézus. Lehet, hogy ő se tudja az egészet megoldani. Ó, milyen gonosz a főnök, rám testálja ezt a feladatot, mert ő biztos nem tudja ezt megoldani, és majd én fogok itt kínlódni, és én leszek az, akinek ezt az ügyet meg kell oldani. Adj nekik kenyeret, adj neki Filip kenyeret. Filip nevelése nem állít meg, mert ő az, aki fölhívja Jézus figyelmét, mutasd meg nekünk az atyát, és majd hiszünk neked, ó Filip, mennyi ideje veled vagyok, ó te, aki itt ülsz, mennyi ideje hallod már az Úr szavát, mennyi ideje foglalkozik veled, mennyi ideje lehetne abban hinni, hogy Istennél nincsen lehetetlenség. Filip mártír halált hal élete végén, a legenda szerint, elmegy evangélizálni, elmegy és hirdeti Isten igéjét, mert Jézus Krisztussal való találkozása és a hit csiszolgatása és Jézus ösztökélése nem hagyja őt nyugodni, és úgy érzi, hogy egész életében mondania kell, kenyeret kell adnia egész életében. András, akinek van egy jó gondolata, de rögvest, megijed a kimondott szótól, ő az, akinek a nevét viseli az András kereszt, ez talán onnan jön, hogy őt egy ilyen furcsa keresztre feszítették föl. Ő az, aki elmegy és hirdeti az evangéliumot az örményeknek, az első olyan keresztény ország, ahol vallássá tették a kereszténységet az Örményország. András prédikációjára térnek meg. Annak az Andrásnak, aki ugyan Keresztelő János tanítványa, és amikor rámutat Keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, akkor azonnal tudja, hogy hol a helye, de amikor Jézus számon kéri a hitét. Mi ez ennyinek? Kicsit adjál többet, Uram, és akkor majd azzal tudok mit kezdeni. És van egy láthatatlan szereplője ennek a történetnek, ez egy kisgyermek. Honnan derült az ki, engem izgatnak az ilyen kis mellék zöngék is, honnan derült ki az, hogy ennek a gyereknek van élelme? Nem lehet, hogy ő volt az egyetlen, aki Jézus felhívó szavára hozta a kis elemózsiás szatyrát. Uram, itt van, áld meg, és akkor lesz Helendel. Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába, mondja az Úr. Lehet azon fanyalogni, hogy itt valami olyan történt, ami a logikától teljesen mentes, és itt valami, bocsánat a vulgáris kifejezésért, gurítás van, és itt nem ez történt, hanem mindenki elővette az eldugott elemózsiát, és abból kezdtek el osztogatni. Ha ez történt volna, akkor is csoda lenne. Mert Jézus szavára előkerül az az eldugott, magadnak rejtegetett valami, amiből egy közösségben, Jézus környezetében nagyszerű élmény lehet. Akkor is csoda történt volna. De ez nem erről szól, bár megengedné a szöveg, hogy így is gondolkodjunk, és én nekem tetszene ez a megoldás is. Jézus arra ösztönöz, vedd elő, amit van. És ez Jézus kezében csodává fog dagadni. Vedd elő, ami nálad van, meg nálad, meg a harmadiknál, meg a negyediknél, és együtt nagyszerű dolog fog belőle létrejönni. De itt arról szól a történet, hogy ez a kis elemózsiás szatyorka Jézus kezében áldással dagad, és lehet, hogy egy gyermek megszégyeníti a két tanítványt, vagy a 12 tanítványt, vagy a sok tanítványt, aki pedig már annyi csodát látott, és annyiszor szólt hozzá az Úr, és annyiszor megértette veled, velem, hogy ki is ő valójában, miért kételkedsz újból és újból? Miért nem mered elhinni, hogy az, aki drága árat fizetett azért, hogy neked, nekem, s mindannyiunknak, akik itt ülünk, lehetőségünk legyen harmonikus, boldog, békességes életre. Az a te nüansznyi problémáddal is tud kezdeni valamit. Hát tessék örvendezni, tessék ugrándozni, tessék táncra perdülni, mert a böjt idejében, vagy böjt ideje alatt megértettem, hogy az Úrnál nincs lehetetlenség. És persze van egy másik tanulsága is ennek a történetnek, amiről olyan keveset szoktunk beszélni, hogy amikor ezt látja a sokaság, el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék őt. És Jézus akkor csendben elmegy, és fölmegy a hegyre, több mint valószínű, imádkozni. Hogy szokott ez történni rossz esetben velünk? Az Úr kiküld bennünket, kettenként, ugye, hogy maradjak a Szentírás szavainál, és hazajövünk boldogan, hogy még az ördögök is engedtek nekünk. Ne ennek örüljetek, mondja az Úr nagyon bölcsen, hanem annak, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyekbe. Ezt nem lehet máshol megtapasztalni, csak ott a hegyen, magadban, imádkozva, hálát adva és örvendezve annak, hogy az Úr mit engedett meg rajtad keresztül, vagy minek lehettél részese, amikor az Úr hatalmasan cselekedett. Nem lehet egy percig se nyugodtan örvendezni egy ilyen nagy csodának, de lehet, csak ez nem a te kiváltságod miatt történik, hanem az Úr irgalmából és kegyelméből, és más a terve vele. Az a terve, hogy mindenki Helendelhez juthasson. mit van, ami az Úr kezében törvényé, gazdag áldássá, tengerré növekedhetne. Amen. A 192-es ének első verszakát érjük el. 192-es ének.